Sziasztok, én Ruf Bálint vagyok, ez a Vétó 23. adása. A mai napon arról fogunk beszélgetni, hogy vajon mennyire torzít a Fidesz számára a magyar választási rendszer. A mai vendégem Stumpf Péter, politológus, a Szegedi Egyetem oktatója. Szervusz Péter, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Szia Bálint, köszönöm a meghívást.
De mielőtt még rátérnénk konkrétan a választási rendszerre, elég sokszor fordult elő Magyarországon, hogy a választások követően az éppen vesztes fél nem fogadta el a választások eredményét. Hoztunk erről egy rövid bejátszót, nézzük ezt meg, és utána kezdjünk el beszélgetni, hogy akkor hogyan állunk ma.
Nem fogjuk megengedni, mert elég erősek vagyunk hozzá, hogy még oly ravasz módszerekkel is külföldieknek adják el a magyar termőföldet, és kisemmizzék a magyar gazdákat. Még sohasem voltunk ilyen sokan, és még sohasem voltunk ilyen erősek. Nekünk most arra kell a legjobban vigyáznunk, ami az elmúlt 4 évben a lelkünkben megszületett. A polgári Magyarország, tisztelt hölgyeim és uraim, megtanulta, hogy hogyan védje meg nemzeti érdekeit. A polgári Magyarország kimondta, hogy a jövőnk nem a 10 milliós országban, hanem a 15 milliós magyar nemzetben van.
Aki azért van itt, mert végre újra szabad, demokratikus Magyarországon akar élni, tegye fel a magasba a kezét. Atya úristen!
Elvesztettek ötpénz jellegét, jellegét.
Számunkra a szabadság olyan, mint az oxigén. Nem tudunk és nem is akarunk szabadság nélkül élni. Akartok szabadság nélkül élni? Yeah! Még egyszer akartok? Yeah!
Gyerünk, mi vagyunk a többség!
És most tegye fel az a kezét. Jól fogok figyelni, aki szerint legközelebb, ha már múlt vasárnapot nem lehet bepótolni, egyetlen ellenzéki jelöltnek kell indulni a fideszessel szemben a választásokon. Tegye fel a kezét, aki így gondolja! Tartsátok fenn, hogy az ellenzéki pártok is körülnézhessenek!
Új választást akarunk!
Hát ezek vidám percek. Szerinted mi a különbség, vagy mi az általános különbség az Orbán Viktori 2002-es dísztéri beszéd, és ugye a haza nem lehet ellenzékbe, és a 2010 utáni ilyen minden választás utáni csalást kiáltók között?
Hát nekem az jut eszembe a bejátszóról, hogy egyébként valahol szerintem a gyökerei ott vannak ennek az egésznek, és látszik, hogy már 2010 előtt is volt egy ilyen trend, hogy a mindenkori ellenzék egy ilyen delegitimációs stratégiát alkalmaz. Szerintem ez egyébként nagyban felerősödött 2010 után, nyilván ez érthető, ugye a Fidesznek a közjogi átalakításai, azok még nagyobb lendületet adtak meg az egésznek, de szerintem valahol ott van egyébként ennek az egésznek a hagyománya az újraszámlálás követelésében. Nyilván ami egyértelmű különbség és minőségi különbség a kettő között az az, hogy akkor az ország második legerősebb pártja mögött egy komoly szavazó tömeggel tudott előállni ilyen követelésekkel. Most viszont ugye, ahogy 2010 után haladunk előre, egyre elaprózottabb ellenzék, egyre széttartóbban beszél erről, és nyilván ez csökkenti ennek a hitelességét, hatékonyságát.
2002-ben, amikor volt az ominózus 3 beszéd egymás után, a választási, a két forduló között, illetve a választások után, ugye akkor az a fajta mitosz született meg, hogy nem is lehetett volna veszítenie az Orbán kormánynak, csak hogyha valamilyen csalás történt, ugye hiába ők szervezték, vagy ők bonyolították le a választást, mégis csak valamilyen csalás miatt lehetett veszíteni. Hiszem ez az egyik különbség, és ugye ebbe is kezdtek el dolgozni, és ez is volt az egyik ilyen második ilyen mitológiai alapozása a Fidesznek, kérdezekettő után, az ellenzékben, ugorva 2010 utánra, pedig mindig szintén az, hogy csak csalással lehet őket megverni. Igazából már maga a választási törvény is egy csalás, bele van kódolva a Fidesz sikere, és ezért mindig valamilyen fajta ilyen reményeket kezdtek el az emberek így keresgélni, hogy akkor miért nem a Fidesz nyert éppen kétharmaddal, és aztán pedig most ugye 22-re elértünk abban a helyzetben talán, hogy most volt az első, hogy talán, hogy nem kiáltottak csalást, ugye?
Azt hiszem, hogy egyébként igen. És azért abban is van ilyen szempontból különbség, ugye, hogy ugye különböző, szerintem különböző narratívai voltak a Fidesznek, ugye a csalás, utána 2006-ban ugye a választóknak a megtévesztése, megvezetése, a hazugság, így van. De szerintem először 2014-től indul el az a narratíva, ami szerint ugye maga az egész rendszer úgy, ahogy van, az egyik oldalnak dolgozik, vagy őt segíti, ami szerintem, tehát ez egy ilyen másik szintje már annak, hogy megkérdőjelezzük az eredményt, ugye, hogy már magának a rendszernek a legitimitását kérdőjelezzük meg. Úgyhogy ilyen szempontból van egy ilyen eszkalációja ennek.
Na, és akkor erről fogunk most akkor beszélgetni. Kicsit beszélnél arról, hogy milyen volt 2010 előtt a választási rendszer, illetve 2010 után hogyan változott meg a választási rendszer. Csak hogy arról, hogy a hallgatók és a nézők értsék, hogy akkor miben, hogyan szavaznak az országgyűlési választáson.
Hát egy bizonyos szempontból különleges, és egyébként elég bonyolult választási rendszer jött létre a rendszerváltáskor, ami ötvözte együtt az arányos és a többségi rendszereknek a
ezek mit jelent? Mi az, hogy arányos, mi az, hogy többség?
Oké, tehát a többségi választás legegyszerűbben klasszikusan az a típusú választás, amit mondjuk a Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államokban alkalmaznak, ahol választókerületekre osztják fel az ország területét, mindenhol egy ember fog, egy jelölt fog majd mandátumot szerezni, az, aki a legtöbb voksot szerzi meg. Ugye az ilyen rendszerekben a veszteseknek nem jut semmi. Az arányos rendszerek ezzel szemben jellemzően pártlistával működnek, vannak más típusai, de jellemzően pártlistákra lehet szavazni, és a listák között a szavazatok arányában igyekeznek felosztani a mandátumokat, ugye igazságosabban, matematikai szempontból legalábbis. A magyar rendszerben, ugye a magyar rendszer, ami 1990-től 2010-ig működött, addig alkalmaztuk, az ennek a kettőnek az ötvözete volt, ugye volt 176 egyéni kerület, a többi mandátumot pedig a 386 fős parlamentben listán osztották szét. Ez egy nagyon bonyolult rendszerben történt, azért, mert a listáknak két szintje volt, voltak megyei, meg volt országos lista, ami pedig még fontos, hogy ugye megpróbálták ennek az egyéni kerületi többségi ágnak a igazságtalanságát enyhíteni azzal, hogy vezetek egy kompenzációs megoldást, tehát ugye a vesztes jelöltek szavazatait áttették az országos listákra.
Illetve, hogy volt két forduló.
Így van, és volt két forduló.
Ami mit jelentett?
Ami azt jelentette, hogy az első fordulóban volt érvényességi és eredményességi követelmény, a választók több mint felének el kellett mennie érvényesen szavaznia, és akkor lehetett mandátumot szerezni, ha valamelyik jelölt a szavazatok abszolút többségét elnyerte. Ha nem, akkor második fordulóra került sor.
Az egyéni körzetekben.
És csak hogy ugye a választások bizonyos szempontból, választási rendszerek, szabályok mindig valamilyen politikai érdek mentén születnek. Ugye a két forduló szabályrendszer úgy lett megalkotva, hogy a második fordulóba ne csak a két legtöbb voksot szerző jelölt jusson tovább, hanem legalább három. És ez a legalább három szabály, de akár több is, hogyha elérték a szavazatok 12%-át. De a legalább három szabálynak az volt a jelentősége, hogy ugye a tárgyalások során az állampártnak az utott pártja abban reménykedett, hogy majd így megoszthatja az ellenzéki szavazótábort, ugye, hogyha nem csak egy ellenzéki jut velük szembe a második fordulóba, akkor majd ott szétszorodnak a szavazatok, ami szerintem nagyon jó példája annak, hogy egyébként ugyanazok a dilemmák 90 óta velünk vannak, és az a választási rendszer, ami szerintem kevesebb támadást kapott a elfogultsága miatt, egyébként hasonlóképpen politikai érdekek mentén lett kialakítva, csak ott ugye egy ilyen egyeztető folyamat során mindenki hozzájárulhatott ahhoz, hogy az ő elképzeléseibe kerüljenek valamilyen mértékben.
És akkor jött 2010, és Orbán Viktor a híradások szerint a saját akkor még parlamenti dolgozó szobájában nekiállt, és átrajzolta az országot, és átírta a választási törvényt. Mi történt, mi változott, és miért a Fidesznek saját magára írta át Orbán Viktor a törvényt?
Ugye 2010 után a Fidesz így visszanézve már egészen önmérsékletet tanúsított, amikor a választási rendszert megreformálta, meghagyta a szisztéma hagyományait, szerintem ebben nem jó szándék az élete, hanem érdek, de hogy megmaradtak alapvetően a keretei ennek a rendszernek, vegyes maradtak egyéni választókerületek, megmaradt a listáság, de az nagy mértékben racionalizálva lett, megszűntek a megyei listák, amik egyébként nem voltak kifejezetten jók, mert túl kevés mandátumot osztottunk ott szét, nem működött arányosan, helyette össze lett vonva az országos listával. Az egyéni ágon, pedig a többségi ágon pedig ugye az történt, hogy megszüntették a második fordulót, egyfordulósá vált a rendszer, amelyeként sok kritikát kapott, de egy tehát nemzetközileg egy bevett megoldás, de alapvetően a rendszer keretei megmaradtak, bekerültek olyan új elemek, amik azért nagyban befolyásolják az eredményt, mint például a győztesnek járó
pénzt. Erről fogunk jobban is beszélgetni, igen.
De hogy ugye ezek alapvetően így alakult át a szisztéma, és
át lett rajzolva ugye minden egyéni körzet, ugye a korábbi nagyszámú le lett 106-ra csökkentve, és mondom még egyszer, arról szólt minden híradás akkor, hogy Orbán Viktor saját kezüleg rajzolta meg a körzetet, ami valószínűleg igaz is, és ebben kb. Bebetonozta a saját hatalmát, és erről is fogunk beszélni, de hoztál egy grafikont, amit szeretném, hogyha elmondanál, ami arról szól, hogy mennyire aránytalan a 2010 után létrejött választási rendszer. Kicsit tudnál erről beszélni, különös tekintettel arra, akik podcastben hallgatják a műsorunkat.
Jó, tehát ugye ez a Gallagher Index, ez egy aránytalan arányossági mutató indexszám. Nagyjából azt próbálja meg besűríteni egyetlen egy értékbe, hogy az adott választáson milyen arányban kerültek, hát rossz helyre a mandátumok, vagy mandátum töredékek, ugye mandátum százalékok, mekkora az eltérés a szavazat és a mandátum arányok között. És a trend, amit látunk, mert szerintem itt nem az értéke a fontos igazából, hanem a trendje ennek a mutatónak, hogy elindul egyébként viszonylag magas szintről, és folyamatosan csökken a 2000-es évek elejéig. 2006-ban ér el egy ilyen minimumot, ott 5 egyébként az érték, mondjuk a 13,75-90, mert hogy jelentős a csökkenés ilyen szempontból, és ugye 2014-től újra, igazából 10-től újra megugrik, 14-ben a legmagasabb, és egy kicsi csökkenést látunk megint. Tehát azt látjuk az eredmények aránytalanságában, hogy a kezdeti torzítások elkezdtek valamiért csökkenni, változatlanok voltak a választási szabályok, és mégis az arányosság az megváltozott. Majd utána, a reform után újra megnő. Szerintem ez egyrészt azt mutatja, hogy itt azért többről van szó, mint arról, hogy van egy ilyen választási formulánk, és az valamennyire arányos vagy aránytalan eredményeket produkál. Vannak más tényezők, amik befolyásolják ezt a kérdést. És alapvetően kettőt különböztetünk meg, vagy két típust különböztetünk meg ebből. Az egyik az az úgynevezett többségi torzítás. Ez azt jelenti, és ez számtalan választási rendszernek a sajátossága különböző mértékben, hogy a legnagyobb pártot, a legerősebb pártot felülreprezentálja a rendszer. Bizonyos mértékben ez egyébként kívánatos is, mert segíti azt, hogy kialakuljon egy stabil kormánytöbbség a törvényhozásban. Nyilván, hogyha ennek a mértéke túl nagy, akkor azért problémákat okozhat. Magyarországon az egyéni választókerületek járulnak ehhez hozzá, hiszen ott a győztes mindent visz, tehát ott születik ilyen, vagy keletkezik ilyen többségi torzító hatás, illetve ez a győztesnek járó prémium voks a másik forrása. A másik típusú torzítás, ami hozzájárul az aránytalansághoz, az úgynevezett pártos torzítás. Az azt jelenti, hogy valamelyik pártnak, valamelyik politikai erőnek van előnye, élvez valami előnyt, vagy éppen ugye hátrányt. Ennek az oka jellemzően az, hogy a választók nem egyenletesen osztanak el a térben, hanem valamelyik politikai erőnek a bázisa az koncentrálódik szűkebb területekre. Ennek, hogy nem Magyarországot mondjam, egy klasszikus példája Nagy-Britannia, a brit munkáspárt mondjuk Londonban, Tottenham kerületben 80% körüli eredményeket tudna produkálni. De ez neki valójában hátrányos, mert hogyha ott mondjuk 20-30%-nyi szavazója máshol lenne, akkor több választókerületben lenne esélye mandátumot szerezni.
Na, és akkor vegyük akkor sorra ezeket a mítoszokat, jó? Kezdjük az elejéről. Azt mondja ugye az ellenzék nagy része, hogy arányosabb választási rendszerre lenne szükség Magyarországon. Erről mit gondolsz? Mi az, hogy arányosabb? Hogyan kell ezt értelmezni?
Ugye az arányos választási rendszereknek nyilvánvalóan vannak előnyeik meg hátrányai. ugye itt már említettem, hogy utaltam rá, hogy a kormányalakítást azt a arányosan meg tudja nehezíteni, egyszerűen mert nem alakul ki stabil többség a törvényhozásban. De egy másik fontos következményük, ami a pártokra gyakorolt hatásuk, az az, hogy minél igazságosabban, minél arányosabban osztjuk el a mandátumokat, annál inkább ösztönzi a különindulást és a megosztottságot. Ugye, tehát ha a rendszer nem bünteti azt, hogy egy, kettő, három helyet mondjuk 10 párt indul el, hogyha ezzel nem keletkezik hátrány, akkor hajlamosak a pártok arra, hogy szétszakadjanak, külön induljanak, ne kössenek szövetséget, vagy ne integrálják magukat egy tömbbe. És ugye Magyarországon is azt látjuk, hogy vannak a választási rendszernek olyan elemei, amik ezt a megosztottságot, ezt növelni tudják, elsősorban egyébként az ellenzékben. Nyilván ez a helyzetükből is fakad, hogy ez őket érinti elsősorban így. A másik kérdés, ami a kormányalakítás kapcsán az pedig az, hogy ugye számtalan olyan nemzetközi példánk van, de nem mindegyik ilyen természetesen, ahol az arányos választási rendszer nagyon bonyolult koalíciós tárgyalásokhoz vezet, nehezen működnek ezek a kormányok, mint ami Olaszországban például egy kormány átlagos élettartalma 572 nap a II. Világháború óta. Tehát rendszeresen vezetnek politikai válságokhoz, előrehozott választásokhoz, és ugye Magyarországon abszolút elképzelhető lenne egy olyan helyzet, ahol például a Fidesz nélkül egy arányos rendszerben nem lehet kormányt alakítani. 22-ben mondjuk esetleg a mi hazánk tudna szövetséget kötni, de hogy tehát ezek a forgatókönyvek, ezek abszolút elképzelhetőek az arányos rendszerekben. A többségi szisztémák torzítása az ezeknek az esélyét lecsökkenti.
Oké, szóval ez egy mítosz magyarul.
Szerintem olyan szempontból ellentmondás, hogy az ellenzék nem biztos, hogy annyira érdekelt egy arányos rendszerben két okból. Az egyik az, hogy minél inkább megengedőek a szabályok, minél inkluzívabb lesz, valószínűleg annál jobban erősödik majd a megosztottsága. Uh-huh. A másik ok, hogy ha csak visszagondolok 2022-re, vagy 21-es előválasztási kampányra, ahol arról beszélgettek az ellenzéki politikusok, hogy hogyan kell lebontani az Orbán rendszert. És akkor ugye volt vita arról, hogy az alaptörvényt hogyan lehetne megváltoztatni, volt egy ezt szerintem nagyon meddő vita arról, hogy kétharmad nélkül hogyan lehet megváltoztatni. Ugye arról van szó, hogy ha valaki tényleg azt mondja, hogy itt egy rendszerváltásra van szükség, és alapvető szabályokat kell átírni, át kell alakítani a magyar közjogi struktúrát, azt egy arányos rendszer nem fog olyan eredményeket produkálni, mivel erre lehetősége lesz.
Nem lesz kétharmada annak, aki győz.
Így van, az sem biztos, hogy önállóan többsége lesz, hanem lehet, hogy nagy koalíciót kell alakítani. Tehát, hogy a teljes lebontása ennek a rendszernek, az pontosan egy ilyen választási szisztéma, amit a magyar tudja lehetővé tenni.
Világos. A másik ilyen, hogy avval, hogy el lett törölve a kétfordulós rendszer, ezzel egy csapdába kergette a magyar ellenzéket. Erről mit gondolsz?
Hogy tényleg megnehezítette a helyzetüket bizonyos szempontból. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy a...
De mennyiben?
Ugye, szóval itt a kérdés az, hogy ugye 2011 óta ismerjük a szabályokat, az ehhez való alkalmazkodásra volt idő, és a jelenleg működő rendszer az minden szempontból, tehát a demokrácia minden elvének megfelelő, számtalan más ilyen alkalmaznak egyfordulós többségi rendszert. Ugye az történt, hogy megnéztette a koordinációt mind a pártok számára, mind a választók számára, és ugye ez a forrása a kritikáknak, de én nem gondolom, hogy ez ilyen szempontból, hogy mondjam, sérülne valamilyen demokratikus alapel.
Ugye az igazság kedvéért, ugye 21-ben, és már annyiszor ellenzéki képviselő indítványára lett módosítva az a szabály a választási törvényben, hogy hány darab helyen kell önállóan indulni egy pártnak egy saját lista állítására. Ugye itt is az itt azért megváltozott azért a szabályrendszer, igen, ennyit a magyar demokrácia vagy a jogállamnak a biztos lábakon állására. Ugye azt is mondják, hogy ez a 70 egyéni körzet miatt nem is lehet rendesen koordinációba kerülni. Ez mennyire igaz?
Ugye,
kell-e koordinációba kerülni?
Ugye 27-ről 71-re növelték meg a számát azoknak a választókerületeknek, ahol jelöltet kell állítani az országos listához. Ugye, mivel 160 összesen, ezért valóban, amit kizárt ez a módosítás, az volt, hogy két lista koordináltan elinduljon az országban, annélkül, hogy egymás ellen egyéni jelölteket állítanának, ami ugye megnehezíti azt, hogy az egyéni kerületet meg tudják nyerni. És ez egy itt két szempontból érdekes. Egyrészt ugye 50-nel indult, amikor benyújtották, és 71-re növelték utána.
Felnőtt.
Tehát, hogy akkor még lehetett volna, utána nem. Nekem erről csak elméletem van, de az, hogy ugye, hogy talán veszélyesebbnek éreztek két valamilyen szempontrendszer szerint külön választott ellenzéki listát a Fideszben, mint az, hogy összetereljenek mindenkit egy nagy szövetségbe. A másik pedig, hogy ugye az a jelenlegi rendszer sajátossága, hogy egyszerre növeli meg a győztesnek az előnyét, a többségét, fölnagyítja azt, aki nyerni tud az egyéni kerületekben, másrészt, más elemekkel viszont konzerválja a megosztottságát az ellenzéknek. És ők ezzel egyensúlyoznak, és finomhangolják rendszeresen. Ez is egy finomhangolás volt szerintem, amikor, mert hogy ugye az ellenzéki megosztottság jó a Fidesznek. Szerintem van egy olyan extrém szintje, amikor már nem jó.
Az mit jelent?
Azt, hogy az összeomlást.
Értem.
Ugye azt, hogy olyan mértéki küvé válik, hogy például kihullanak, ugye küszöb alá kerül nagyon sok párt, és ugye olyan vákum keletkezik, ahova bejöhet valaki, valami. Tehát kiszámíthatatlanság. És ezt akarják elkerülni, és valószínűleg úgy számoltak, hogy a legjobb forgatókönyv számukra akkor viszont mindenki legyen egybe. Tehát akkor ne legyenek alternatívák, akkor legyen mindenki egybe, és akkor erre mondjuk könnyebb, tudom, Gyurcsány kampányt építeni például.
És könnyebb is volt. A következő ilyen mítosz az a választókerületeknek az átrajzolása. Erről mit gondolsz? Mit kell erről tudni? Hogyan kell nézni egy választókerületet?
Hát rengeteg szempontból kell nézni. Ez egy nehéz kérdés. Ugye csak nagyon röviden a 2011 előtt a választókerületeknek a lakosság számában rendkívüli aránytalanságok voltak Magyarországon. Ami azt jelenti, hogy bizonyos helyeken egy embernek a szavazata fele annyit ért, mint máshol. Tényleg rendbe kellett tenni, erről egyébként, tehát ennek hosszú története van, hogy hogyan nem lett ez rendbe rakva. Tehát szükség volt a reformra. Ami amikor megtörtént, akkor nyilván a legfontosabb kritika az volt ezzel szemben, hogy ez nem volt transzparens, nem tudjuk, hogy születtek meg ezek a határok, ezek ki lettek valahogyan alakítva. És hogyha megnézzük most a kerület térképet, és ugye azt mondják, hogy a Fidesznek kedvez, ami egyébként valószínűleg így is van, ugye azt látjuk, hogy nagyon sok helyen, azokon a helyeken, ahol az ellenzéki szavazók például egyébként be vannak koncentrálódva nagyvárosokba, ott ugye különböző vidéki területeket csatoltak hozzájuk, ezzel elbillennek jobbra, ezek az egyébként inkább baloldali, vagy inkább kormánykritikus választókerületek, tehát hogy van egy ilyen jellegű torzítás bizonyára. Nekem ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy nem tudjuk, hogy milyen a jó választókerület. Mármint, hogy nem csak mi, hanem az Egyesült Államokban ezen évtizedes viták mennek. A gerrymanderingen meg azon, hogy milyen kerületeket kell létrehozni. Válasza. Igen. És ugye, hogy gondoljunk bele, hogy az a jó, hogyha homogén. Az lenne a jó, hogyha homogén választókerületek vannak, ahol ugyanolyan emberek élnek, és akkor meg lennének szépen a baloldali, jobboldali kerületek, tehát a városok ilyen ellenzéki szigetekként működnének, a vidék meg ilyen, most jelenleg ugye ilyen jobboldali tengerként mondjuk. Ezt úgy hívják, a briteknek volt olyan időszak, amikor nagyon be voltak így fagyva a választókerületek, hogy földrajzi aparteidnek hívták, szóval nagyon találóan. Nem biztos, hogy ez jó egy politikai közösségnek. Tehát hogy ez most nem politikai stratégia, de hogy lehet azon gondolkodni, hogy ha heterogének, akkor meg kell szólítani különböző csoportokat ahhoz, hogy valaki érvényesülni tudjon, és annak van értéke. Másrészt, hogyha az ellenzék politikai helyzetét nézem, meg a Fidesz politikai helyzetét nézem, akkor ugye azt látjuk, hogy 2022-ben Szeged, Dunaújváros, Pécs, Veszprém kivételével az ellenzéki listának nincsen többsége egyetlen nagyvárosban sem Magyarországon. Budapestet leszámítva persze. Tehát egy ilyen térképen például nagyon nehéz lenne olyan kerületeket rajzolni, amik kedveznek az ellenzék számára. Nyilván a korábbi években még jobban álltak a nagyvárosokban, tehát itt van egy ilyen csökkenő tendencia, de ugye most nem tudjuk azt mondani, hogy ja, ezek, hogyha nem menne ki a választókerületi határa a nagyvárosból, hanem ott maradna, akkor más lenne az eredmény, de nem lenne más a kormányon. Tehát, hogy ezt szerintem figyelembe kell venni, az összes ilyen, sokszor túldimenzionáljuk a választási szabályokat szerintem. Ugye ez a rendszer sem csinál csodát, se a kerület térkép, se a mandátum számítás. Akinek több szavazata van, az vélhetően nyerni fog. Nagyon kevés az az esély, hogy pont megfordítson egy eredményt a szisztéma.
Na és akkor a győztes kompenzáció. Ez mit jelent?
Ugye 1990 óta működik az a kompenzációs mechanizmus, aminek a révén a vesztes egyéni jelöltek szavazatait megkapja a pártjuknak az országos listája, ezzel kompenzálva azt, hogy
ne vesztenek el a szavazatok.
Hogy ne vesztenek el a szavazatok, és hogy érvényesül az a preferencia, amit a választó kinyilvánított ezeken a szavazatokon. Nem szeretem győztes kompenzációnak hívni, tudom, hogy így terjedt el, de szerintem ugye veszteségeket tudunk kompenzálni, nyereséget nem lehet kompenzálni, és ez a logikai probléma magával a rendszerrel is, hogy ugye, ha egy választó elment és adott esetben leszavazott a fideszes jelöltre, és a fideszes jelölt nyert, mindegy milyen többséggel az a kinyilvánított, a szavazólapon kinyilvánított preferencia érvényesült. Aztán újra elszámolni, ezzel van elvi probléma. A másik nem csak elvi probléma a prémium szavazatnak hívom, szerintem ez így találóbb, hogy ugye egy nagyon sajátos módszer, én nem ismerek rá más példát, hasonló eljárások léteznek, de ilyen világon máshol nem tudok róla, az, hogy ugye úgy kalkulálják ki a győztesnek járó töredékszavazatot, hogy levonják a győztes jelölt szavazataiból a vesztesét, meg még egyet, így megkapják azt a szavazatszámot, ami már nem kellett a mandátum megszerzéséhez feltétlenül.
A második helyzetnek
az. Így van, a második helyzetét vonják ki, és ezt átteszik szintén a pártjának a listájára. Most ez azt jelenti, hogy annál több prémium voks keletkezik a rendszerben, minél inkább elhúz az egyéni kerületekben a győztes. És minél szorosabb a verseny, annál kevesebb van, ad abszurdum, hogyha mindenhol csak egy szavazaton múlik az egyéni kerületben a mandátum sorsa, akkor nulla prémium szavazat van. Tehát ez tényleg egy nehezen védhető megoldás, az, hogy a győztesnek is adunk töredékszavazatokat, viszont a hatása az mérsékelhető lenne azzal, hogyha lenne egy versenytársa a Fidesznek, aki hasonló legalább megközelíti támogatottságban. Egyébként hozzávetőlegesen 2022-ben 1 millió prémium voks keletkezett a számítás során, ebből 925 ezer került a Fideszhez, a Fidesz listájára, és tehát ugye 90%-a, ami azért mondom, hogy a kerületeket ráadásul nagyobb előnnyel nyeri meg a saját kerületeit, mint amennyire az ellenzék meg tudta nyerni azt a néhány egyéni választókerületet.
Magyarul ez kellett a kétharmadhoz.
Minden alkalommal kellett a kétharmadhoz. Ugye,
ez hány plusz mandátumot jelentett a Fidesznek?
6-ot. Azt hiszem, hogy 18-ban 5-öt, de egyébként 5-6 a mandátum, és ez minden alkalommal kellett ahhoz.
Ez mindig hozzáadódik a már meglévőhöz.
Így van. Így van, tehát ennélkül nincsen meg a kétharmad. Ilyen szempontból ugye ez egy nagyon jelentős elem, és de mondom, tehát ennek a következményeit vagy hatásait mérsékelni azzal lehet, hogyha az egyéni kerületekben verseny van, versenyhelyzet van.
Kicsit beszélj még a levélszavazatokról. Erről mit gondolsz? Mennyire torzítja a magyar választási rendszer?
Érdekes, hogy ezeknek van egy ilyen összjátéka a prémium szavazatokkal, egymást fölnagyítják, és egyébként részben az az oka, hogy csökkentik a kompenzációt. Ugye van most egy országos lista, amire mindenki szavazhat, mikor elmegy választani. Erre a listára azonban nem csak a mi közvetlenül adott voksaink kerülnek, hanem ide kerül a vesztesek után a töredék, a győztesek után a prémium és a levélszavazatok. És az azt jelenti, hogy azt a mechanizmust, ahogy a vesztesek kapják meg a szavazatokat, az tompítja az, hogy ezen a listán minden be van öntve, és fölhígul. 2010 előtt egy önálló kompenzációs lista volt, és sokkal erősebb volt. Tehát ilyen szempontból is van hatása. Nyilván az, hogy ezeknek a 90 nem tudom hány százaléka kerül a Fideszhez, az
18.
Természetesen kedvez a kormányoldalnak, de önmagában a szavazatok mennyisége még egyszer sem ért el azt a szintet, hogy igazából ez döntse el az eredmény. Nem lett volna elég például a kétharmadhoz egyszer sem, nem volt ilyen.
Hiszen arra elég a prémium szavazat.
Így van.
Tehát azért meg a német nemzetiségi szószóló.
Igen, hát az egy, igen, de tehát, hogy önmagában a levélszavazat nem változtatta meg ugye az eredményt, és ugye megint egy olyan megoldásról van szó, ami egyébként bevett dolog, tehát, hogy szerte a világban alkalmazzák, mindenhol van vele kapcsolatban egyébként, tehát mindenhol megkérdőjelezik azt a biztonságát, hogy a megbízhatóságát ennek a rendszernek, és ezt sajnos láttuk 2022-ben, ugye volt ilyen jellegű provokáció is, ugye, amikor találtak mintaszavazólapokat. Tehát, hogy ez egy nehéz kérdés. Ugye azt szokott még felmerülni ezzel kapcsolatban, hogy miért nem szavazhat mindenki levélben, aki nem Magyarország területén tartózkodik, ami ugye azokat...
Tehát külföldön, aki nem, tehát aki külföldön, csak mindenki értsék a hallgatók, aki külföldön élnek, mondjuk teszem fel mondjuk Angliába, az Egyesült Királyságban, nekik a szavazás napján el kell menniük a kijelölt nagykövetségre, illetve konzulátushoz, akár több órát utazni, aki meg határon túli magyar, ő neki meg 3 hétig áll rendelkezésre ez a levélszavazatnak a leadás, ugye erre gondolsz?
Így van.
Ami ugye különbséget tesz választó és választó között.
Igen. Ugye ez a különbség egyébként fontos. A különbség közöttük az, hogy rendelkeznek-e magyarországi lakcímmel. Uh-huh. Ugye, hogyha valaki Angliában él, attól nyugodtan szavazhat levélben, hogyha nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, ugye ezt akkor be kell jelenteni. Tehát ez...
És akkor egyet szavaz, ugye már csak a listára szavaz, ez fontos különbség.
És így elveszíti, így van az egyéni kerületi szavazatát, hiszen nincs hova beszámítani ezt a voksot. Tehát a megkülönböztetés ezen alapul egyébként nem azon, hogy hol él a világban, vagy hogy mikor ment oda, vagy oda született. Tehát ilyen jellegű nincsen. És egyébként az érve mellett, amelyik az a megfontolandó érve akkor is, hogyha ez valóban hátrányosan érinti az ellenzéket, hogyha kinyitjuk mindenki számára a levélszavazást, azok számára is, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, akkor gyakorlatilag Magyarországon is lehet levélben szavazni. Ugye berendelem, nem akarok elmenni szavazni, mert bármilyen okból nincs kedvem, berendelem. Tegyük fel, hogy valaki vissza akar vele élni, a megfelelő adatok birtokában berendel szavazólap csomagokat. Ettől a visszaélési lehetőség egyébként tartottak a 2011-ben, és tehát volt egy ilyen indoka annak, hogy ezt kizárták. Ami mondom, nem azt jelenti, hogy nem érint ez hátrányosan, tudjuk, hogy a legtöbb ilyen szavazó, mivel kivándorolt, valószínűleg elégedetlen, inkább kormánykritikus, de vannak ennek egyébként racionális okai is, hogy miért nem lehet.
Na és akkor most jön a vétó kérdése, amit mindig az elmúlt 23 adásban és 22 adásban is feszegettünk. Ebben a választási rendszerben le lehet-e győzni, most kizárólag csak a jogszabálykeretek alapján, a Fideszt választásokon szerinted? És ha igen, minek kéne az ellenzéknek megfelelni? Most végigvettük az összes mítosz meg felállított akadályt. Hogyan lehetne tervezni akkor ezzel szembe valamilyen fajta egységet, ami versenyképes lehetne választásokon?
Szerintem nagyon egyértelmű a kihívás, valójában mindenki számára. Tehát szerintem ugye erről megy a vita valójában hosszú-hosszú ideje, hogy ez a választási rendszer igazából nem tudja megvalósítani ennyi ellenzéki pártnak a képviseletét az országgyűlésben, a kormányváltás pedig végképp nem. Pedig lehetne. Tehát ezek a szabályok, ezek semmi más nem garantálnak, csak azt, hogyha valakinek sikerül többséget kovácsolni a szavazók körében, akkor az ő győzelme, az a döntő lesz, az egyértelmű lesz.
Ha egy blokként kovácsol.
Igen, így van, így van. Hogyha egy egységes, integrált blokként, szerintem ez az, ami nyilván hiányzott, ez az, amit meg kell teremteni. Szerintem más taktikát, más megoldást nem lehet találni ezekre a kérdésekre. Valaki már biztosan kitalálta volna, de nincs a lehetőség. És szerintem nem volt, ez egyébként nem volt ilyen formában nem jött létre. A 22-es az szerintem hatalomtechnikai szövetségként jelent meg a választók előtt, nem pedig olyan integrált egységként, amire szükség lenne ez az egészhez.
Ha jól nézzük, akkor mondjuk 14-ben nagyon régen volt, 10 évvel ezelőtt volt talán a legközelebb az ellenzék, hogy lehetett volna az ellenzék a legközelebb a Fidesz leváltására, hiszen összeadva, persze azóta tudjuk, hogy nem lehetett teljesen összeadni, de összeadva többen voltak, akik a Fidesz leváltását akarták, mint a Fidesz maradását, de mégis a Fidesz 2/3-al nyert. Erről mit gondolsz? Hogy lehet ezt magyarázni, hogyha többen vannak az egyik oldalon, akik, ugye ez is egy visszatérő ellenzék kritika, ha többen vannak, mégis aztán 2/3-al nyer, akkor valami nincsen rendben.
Igen, hát ugye azt mondjuk, az volt az alapozó választása valójában.
Alapozó választás.
A rezsimnek, de tényleg ez nagyon találó, azt mondja, hogy Unger Anna mondta egyébként itt a stúdióban ezt utoljára, de ott szerintem az megmutatta azt a helyzetet a Fidesznek, hogy itt sokkal nagyobb a mozgástere, mint amit 2010 és 14 között gondolhatott, mert hogy...
Mire gondolsz?
Arra, hogy ott ugye megismételték a 2/3-ot. Úgyhogy azért, tehát még 22-hez képest talán 1 millióval volt kevesebb szavazatuk. Uh-huh. Tehát sokkal kiegyenlítettebb volt, ahogy mondod, a verseny a kormánypártnak az a fölénye nem volt olyan egyértelmű, és ennek ellenére sikerült. Ehhez pontosan az járult hozzá, amit mondok a választási rendszerről, hogy a mindenkori győztes nagyítja föl. És ott nagyon fölnagyította a Fidesznek az akkor relatívabb többségét.
De bocsáss meg, a választási törvény módosítása 11-ben történt.
Így van.
Tehát lett volna az ellenzéknek 3 éve, de legyen mondjuk csak 2, hogy felkészüljön ezekre a szabályokra, és nem tették meg, ugye, az akkori ellenzék. És aztán ugye eltelt rákövetkező 4 év, amikor szintén nem tette meg azt, hogy ennek a jogszabályi felkészülje, vagy hogy akkor valahogy itt megint ez elmaradt, ez a felkészülés. Ezt mivel tudod magyarázni?
Ugye azért 14-ben tehát törekvés azért valamennyire volt, ugye, tehát egy közös ellenzéki lista volt, amiből kimaradt az LMP, ugye, illetve ugye a Jobbik, akkor még nagyon máshova tartozó tömbként. És egyébként nézzem ez a választ, hogy persze a Fidesz relatív, tehát hogy relatív volt a Fidesz többsége, tehát hogy kisebbségben volt abszolút többsége a szavazatok terén, de hogy ugye akik ellene voltak, azok nem ugyanazt akarták, tehát teljesen nem egy egység volt, megint csak ugye.
Lehet a kétharmad.
Ugyanoda jutunk vissza. 18 szerintem bizonyos szempontból más. Ott már ez a felismerés a ugye megszületett részben, hogy létrejöttek különböző civil szervezetek, amik azzal foglalkoztak, hogy ezt az összetolását, összeboronálását az ellenzéki erőknek, ezt megpróbálják. Ugye erre aztán taktikai szavazásra bíztatták ugye a választókat, azt mondják, hogy ha a pártok nem csinálják meg, lépjétek meg ti.
És aztán kétharmad lett.
Igen, ez így van, mert ugye nem lett meglépve, azért szerintem működött egyébként a taktikai szavazás, de olyan mértékben, amilyen mértékben ez működhet, tehát az a réteg, amelyik erre odafigyel annyira, az alkalmazta is, nyilvánvaló, hogy ez kevés volt. De megint szerintem ugyanaz ismétlődik meg újra, ugye 22-ben persze másképpen, de 14-15 egyértelműen, ahol ugye ez a megosztottság okozza a vereséget.
Tehát akkor hogyan kéne ezt csinálni? Most egyedül a tetejéről, hogy akkor egy blogban, ugye ezt mondod, hogy...
Nincs más, matematikailag nem létezik másik megoldás ennek, mint az, hogy... De ugye ennek nyilván a feltételei, a kihívásai nem matematikai jellegűek, hanem emberi kihívások, politikai kihívások, tehát én nem akarom azt mondani, hogy ez... Ennyi megoldás.
De a lényeg szempontjából a végén egy blogba kéne lennie mindenkinek, ugye ez a lényeg. Igen. Tehát azok a vitek, amik az elmúlt 13 éven zajlottak, ami tényleg millió oldalon keresztül mentek, meg a Facebookon, meg a politikai térbe, hogy milyen fajta koordináció kéne, hány pártnak kéne koordinálnia, ezek igazából mind álviták voltak, nem? Hiszen akik a politikával foglalkoznak munkaszerűen, tudták, hogy egyik sem megoldás igazából, hiszen a jogszabályok meg a környezet az teljesen egyértelmű 11 óta.
Azért azt gondolom, hogy mindenki abban a játékban van, hogy addig akar túlélni, amíg nem ő lesz az a blokk, ugye ő maga, tehát hogy ez egy ilyen egymással szembeni játék, nem a Fidesz-tel szembeni játék, ugye, hogy ki lesz az erő, aki végül, mint a Fidesz kihívója megjelenik, ezt újra és újra látjuk, hogy ezen megmérkőznek egymással, ezt aztán a választókat kevésbé érdekli egyébként, tehát hogy nem igazán mozgósítja őket például, de igen, tehát...
Jó, beszéljünk két dologról, ami nekem még a mániám. Az egyik az, hogy hogyan kell szerinted most, mint politológusként meg, aki a választási rendszert érti, egy egyéni választókörzethez neki kezdeni. Ugye, hogy van 106 körzet, az ellenzék ugye 17-et nyert Budapesten, és lett volt egy pécsi és egy szegedi körzet, amit meg tudott nyerni, ugye ez akkor összesen 19. Hát a győzelemhez akkor, hogyha fejben számolok, akkor legalább 50, inkább 54 kéne. Hogyan kell hozzákezdeni, vagy hogyan kéne hozzákezdeni egy ilyen építkezés? Az, hogy valakit, egy jelöltet, megismertest, bevezes, valami olyan helyzetbe hozzál, hogy győztes lehet akár, vagy akár közel kerülhet a Fideszhez a választáson. Mit gondolsz erről?
Hát ugye, nyilván az a kérdés, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, és ez azért fontos, mert ugye azért 2019 óta főleg vannak ilyen eszközei az ellenzéknek szerte az országban, ugye ezek az önkormányzati pozíciók, amiket sikerült megszerezni, és amik szerintem nem csak arra a településre vonatkoznak, hanem igazából egy ilyen vonzáskörzetre, ahol ellenzéki vezetés, ahol ellenzéki többség alakult ki a képviselőtestületben. És én azt gondolom, hogy, tehát, hogy 2024-ben is bizonyos szempontból az önkormányzati választás az előszobája lesz annak, hogy mi fog történni 26-ban, de szerintem az ilyen eszközökre kell fektetni a hangsúlyt, azokra a típusú...
Beszélj konkrétabban, mire gondolsz, hogy valaki elnyer egy mandátumot egy önkormányzatban, legyen ez bárhol, akkor az az ember elvileg fel van kenve, vagy megvan neki a lehetősége arra, hogy elkezdjen mozogni, építkezni abban az országgyűlési választói körzetben, erre gondolsz?
Szerintem igen, ugye...
Hiszen kap fizetést?
Igen, egyrészt ugye ott vannak az anyagi erőforrások, amikhez hozzáfér, és ebben benne van a sajtó, benne van a fizetés, benne van az apparátus, számtalan olyan dolog, amivel mondjuk semmiből nem rendelkezik ugye egy kihívó. A másik ugye az a pozíció, ahol bizony hatalmi helyzetből beszél, ugye ezt most nem pejoratívan gondolom, hanem hogy ugye a közügyekkel foglalkozik, hogy fontos dolgokat csinál.
Van valami neve mögé írva.
Igen, van egy jelentősége. És ugye ezekre lehet építkezni ezeken a helyeken, illetve a másik oldal, ami ugye elhangzott egyébként szerintem a műsorban már korábban is, de ugye, hogy ezeket politikai célokra használni. Tehát a politikai alternatívát megjeleníteni ezekkel az eszközökkel. Ugye nem lehet szerintem elégszer elismételni ezt, hogy ugye a legjobb kátyúzó az nem feltétlenül fogja megnyerni a következő választást, és szerintem erre pont 2019 a...
Szerinted hány ember kell egy egyéni jelölt mellé a kezdetektől kezdve, aki segíti a munkáját, amivel lehet érdemben elindulni mondjuk a győzelem vagy egy jó eredmény felé? Nyilván ahány körzet, annyi fajta viszonyrendszer van, annyi fajta apozódáson vagy akár centralizálás van, de mégis hogy kéne ezt szerinted elkezdeni a nulladik perctől kezdve? Tehát van egy ember, aki megkapja ezt a lehetőséget, kap érte fizetést, megkapja a politikai felhatalmazást, van valami a neve mögé írva, és utána mi a következő lépés?
Hát én nagyon hiszek abban, és lett ez idealista dolog, hogy a választásokat, azokat a személyes kapcsolatok döntik el valahol. És persze ezek a személyes kapcsolatok nem egy-egy, hanem egy ilyen hálózatos jelleggel, de szerintem a közösségépítés az, amiben például rendkívüli módon hiány van ezekben a...
Ami nem pénzkérdés igazából, nem csak pénzkérdés.
Csak pénzkérdés, de a pénz rengeteget segít rajtad. És egyszerű dolgok miatt ugye, azért, hogy van pénzem meghirdetni valamit, azért, hogy van pénzem mondjuk egy helyszínt kibérelni, vagy venni egy pincát.
Ezek nem milliárdok, amikor
beszélünk. Egyáltalán nem. De hogy ugye most kérdezted, hogy hány ember kell, ugye ez egy nehéz kérdés, de szerintem az induláshoz nem olyan sok, meglepően kevés. És szerintem még meglepően, tehát hogy nem szeretnék blödségeket mondani, hogy itt mit tudom, 10 emberrel indulni, de hát ugye így indul minden, hogy 5 emberrel, meg 10 emberrel indul minden, és utána onnan nő meg. Úgyhogy szerintem
Erre jön ugye a szokásos kommentelő válasza, hogy hát a Fidesz rendszerben nem lehet semmit csinálni, olyan szinten egy ilyen góliátként ül a nyakunkon, senki nem tud előmozdulni, nincsen pénzünk, nincsen média, nincsen felületünk, ami ugye egyébként minden részben igaz, de akkor az azt jelenteni, hogy nem is kell soha semmit csinálni, és akik nyertek egyébként, azok nem is nyerhettek volna.
Igen, ez az erőforrás fölé, ez egy ilyen folyamatos megjelenő elem mindig a magyarázatokban, ugye, hogy
miért van. Ami tény.
És ami teljesen tény, csak ugye szerintem sokszor látom például nagyon sikeres civil kezdeményezéseket, amiben még kevesebb pénz van, mint az ellenzéki politikában, jelentősen kevesebb, és mégis eredményt tudnak elérni. Illetve az az átalakulás, amin végigmegy egyébként a közélet, a politika azzal, hogy gyakorlatilag az online térbe költözik, aminek vannak problémái, tehát vannak nagyon komoly kihívások és problémák, amik emiatt megjelennek, de az rendkívüli módon lecsökkenti a belépési költségeit szerintem ennek az egésznek, és megint csak azt látjuk, hogy aki ezeket ügyesen használja, az nagyon kevés pénzből is tud nagyon nagy sikereket elérni.
És ugye elvileg ugye már kap érte fizetést.
Így van, és ez is ott van persze. De egyébként csak összehasonlításképpen korábban nagyon divatos volt ez az ilyen, hogy hogyan targetálnak a pártok online, és akkor volt ugye Trumpnak a Cambridge Analytica botránya, ugye úgy képzelték el az emberek, hogy van valami ilyen boszorkánykonyha, ahol itt a szegmentálják a lakosságot, mindenkire rálövik az üzeneteket, és nézzük meg, hogy a Megafon, amelyiket rendkívül sikeres, hogy működik. Kizárólag...
Nem szegmentál.
Nem szegmentál semmit, hogy ezért kerül ennyibe. De hogy azt látjuk, hogy ez egy viszonylag ilyen bunkósbot jellegű eszköz, ami, ha megnézzük a számokat, persze, tehát nagyon nagy eléréseket produkál ennyi pénzből, de hogy hasonlítsuk össze azokkal a sikeres online dolgokkal, amik jóval kevesebb pénzből történnek, és nincs akkora különbség szerintem. Tehát, hogy tudnak sikeresek lenni sokkal kevesebb erőforrásból ebben a térben, mondom, civil szereplők, politikusok, tehát én nem vagyok ennyire pessimista.
Tehát mondjuk 22-ben, amikor a legnagyobb arányú vereséget szenvedte az ellenzék, ugye a legnagyobb arányban győzött a Fidesz az elmúlt 12 évben, másnap lehetett azt tudni, hogy a 106 egyéni körzetből mik azok a körzetek, amikben az ellenzéknek van győzelmi lehetőség, vagy akár közel van a Fideszhez, vagy akár a demográfia alapján, vagy a szociológiai beállítás alapján el kéne kezdeni dolgozni. Mégsem történt meg, több mint két év telt el, és megint ugye úgy állunk, hogy lényegében, mintha nullán lenne az ellenzéknek a felkészültsége ezekben az egyéni közöttekben. Lehet-e mondjuk azt remélni, hogy a 24-es választások után valami elindul szerinted, valami megindul? Van-e olyan nyomás egyébként a választókon keresztül a politikusokon, hogy valami, vagy muszáj lesz valamit lépniük? Ezt hogy érzed?
Egy kicsit másfajta nyomásról szeretnék beszélni egy pillanatra. Ugye én nagyon hiszek abban, hogy a választási rendszer az alapvetően egy ösztönző rendszerként befolyásolja mindenkinek a viselkedését, választókét is, pártokét is. Ugye nagyon sok oka van annak, hogy miért nem akar szerintem valaki a választások másnapján elkezdeni dolgozni egy választókerületben. Ennek egy részéről ti is beszéltek itt, hogy neki az, mik az esélyei, meg fogja védeni valaki, amikor elkezdik támadni. De ugye az az alapvető kérdés, hogy elkezd dolgozni, és ki tudja, hogy belőle mi lesz. Mert azt látjuk, hogy minden választás előtt elindul egy ilyen sokszor nagyon csúnya tárgyalási, egyeztetési, veszekedési folyamat az ellenzéki pártok között. És ugye azt várjuk valakit, hogy tegye fel a következő 4 évét valamire, amit utána egy tolvonással fognak valahol azt mondani, hogy...
Budáról.
Hogy nem, mert ne haragudj, de... Tehát, ugye ez egy probléma, és ez megint a megosztottságból fakad egyébként, abból a helyzetből fakad, ahol ugye nem lehet ilyen terveket készíteni 4 évre. A Fideszben nyilván könnyen lehet, mert hogy ott ugye egy ilyen központi trekken megy mindenki végig. Szóval szerintem ez egyik ilyen...
Tehát miért rakná valaki bele 4 évnyi munkáját, és ide rajzolja magára a célkezetet azért, hogy utána Budáról egy valamilyen pártos megállapodáson aztán lehúzzák a nevét, és helyette egy olyan valakit rakjanak oda, aki azt tudja, hogy hol van. Erről beszélsz?
Így van, és ugye itt jönnek be például a választási rendszernek azok az elemei, amik direkt fönntartják a megosztottságát az ellenzéknek, hogy ugye egy csomó olyan szereplő van, aki esélytelenül el fog indulni, mert abban érdekelt, mert könnyű jelöltet állítani, mert rendkívül bőkezű a kampánytámogatás, a világon nincs ilyen kampánytámogatási rendszer, mint nálunk szerintem.
Nyilván voltak ezért.
Például, de hogy, na, és ugye mellé, és ez az igazságos része a választási rendszernek, az arányos igazságos része, hogy a kompenzációs mechanizmuson keresztül, ami a veszteseket segíti, megéri a vesztes jelölteket elindítani. Mert ugye az lehet, hogy még egy mandátum lesz az országos listán. Magyarul akkor úgy kell fölkészülnöm, hogy azt se tudom, hogy most itt lesz valami ellenzéki jelölt, 5 ellenzéki jelölt lesz, tehát hogy vagy megállapodnak és engem kivesznek. Tehát azért mondom, hogy ez így nem csoda, hogy ez a munka elmarad.
Nekem mániám, és az elmúlt 5 évben nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy mit lehet kezdeni a győztes kompenzációval is kérdéssel. És mennyit mond el Magyarországról, itt az ellenzékről az, hogy lényegében van legalább 15-20 olyan körzet, amiről az ellenzéki pártok vezetői lényegében lemondanak. Jó, az rossz, ott nem lehet nyerni. Pedig ugye az lenne a lényeg, és hogyha az ellenzék blokkosodna, vezetője lenne, komolyan gondolná, nyerni akarna, akkor pont abban a 20 körzetben, vagy akár 10 körzetben, ahol a legrosszabbul szerepel az ellenzék, ugye ha a legrosszabbul szerepel, és a legtöbbet, legjobban veri meg a Fidesz ott, ugye ott jön a legtöbb plusz szavazat a győztes kompenzációban, tehát magyarul egy stratégiának eleve azzal kéne számolnia, hogy azokban a körzetekben a lehető legjobban kéne működnie, magyarul rengeteg energiát kéne belefektetni, hogy csökkentsük a különbséget. És ebben semmi nem történik. Tehát amikor az ellenzéki vezetők számolgatnak, akkor megrajzolják, ugye láttuk is 22-ben, hogy milyen okosan csinálták, hogy van a biztosan nyerhető körzet, olyanokat is odarajtak, amiket aztán később a Fidesz simán győzött, valamilyen billegő, ami aztán a Fidesz által megnyert, és vannak a rosszak. Na most, hogyha bármit el kell kezdeni, ha bármilyen stratégiánál a 0. ponta az lenne, hogy ezekből a közöttekben, aminek a nagy része tudjuk, hogy micsodák, tehát hogy Csorna, Szabolcs, Zala megye, tehát megvannak ezek a közöttek, már 2022 másnapjától kezdve kellett volna építkezni, egyszerűen pontosan azért, hogy ne legyen ez az óriási különbség, amit te mondasz, és ami benne van a törvényben, és ami a lényeg, hogyha ott tud az ellenzék jobb lenni ezekben a egyébként, és ez az egész a legviccesebb, hogy ezek a megnyert, ugye, mind Csorna, mind Szabolcs korábban, nem volt ezek mindig fideszes fellegvára, tehát Szabolcs egy szoci birodalom volt, Csorna az már egy kicsit régebben fordult át, de az se volt mindig egy fideszes fellegvár, dolgoztak rajta. És egyszerűen én őszintén nem tudom felfogni, hogy hogy lehet az, hogy ezzel senki nem foglalkozik, nincsen erre pénz költve, és akkor megint jön az a kérdés, hogy jaj, hát nincs is pénz, amit erre költeni kell. Ez szisztematikus munka, és amit mondasz, abban a körzetben azért van mindenhol ellenzéki, önkormányzati győztes, őket kéne ezzel megbízni, hogy legalább járjon oda. És igen, ezek az emberek magukra vannak hagyva, ehhez központi akarat kell, ehhez központi segítség kell, oda kell hozzá menni, segíteni kell, alá kell nyúlni, támogatni kell, meg kell védeni, de ezeken a körzetekben múlik például a kéthamadnak a sorsa. És egyszerűen nem tudom felfogni, hogy ez miért csak egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen skifi, hogy azokon a helyeken kell dolgozni, ahol a legrosszabbul áll az ellenzék. Erről gondolsz valamit? Mit gondolsz erről? Nem egy nonsens?
Ugye azon a problémán kívül, amit már itt beszéltünk, ugye van ez a másik reflexa az ellenzékben, vagy ilyen közhelyé vált, lemegyünk vidékre. Mm. És ugye ezekre a helyekre például néha úgy döntenek, hogy lemennek vidékre. És ugye, és ez általában sikertelen, de szerintem azért, mert tehát az nem igaz, hogy ők nem mennek el, nem igaz, hogy ellenzéki politikusok nem mennek ilyen helyekre. Persze, elmennek, szórólapoznak egy kicsit, meg
hazamennek.
Igen, de hogy tehát most tényleg nem akarom itt a te emberi részét velenni, hogy most mi az ő hibájuk, hanem hogy az egésznek ugye, de üzenetet nem tudnak, tehát nincs meg az az üzenet, nincs meg az ajánlat országos szinten, amihez ugye például csatlakozni tud, ami rá tud kapcsolódni egy helyi választó, ami miatt azt fogja mondani, hogy lehet, hogy még segítek is ennek az ürgének, aki itt bóklászik a szórólapjaival, tehát ugye, hogy az, hogy neki áll helyben építkezni, aztán a lehető legnehezebb. A magyar választás kell, de az a lehető legnehezebb, főleg mindenféle felső támogatás nélkül, és nem pénzre gondolok, hanem tartalomra. Mert ugye azt látjuk például, ha megnézzük az egyéni választókerületek eredményét, hogy Magyarországon kevésbé van inkumbencia, kevésbé van személyre szóló szavazat. Az emberek jellemzően a pártlogót nézik a szavazólapon, és vannak ellenpéldák, tehát vannak nagyon sikeres ellenpéldák, de az a szűk kisebbség.
De azért, bocsáss meg, beszéltelek, azért is, mert hogy nincs benne az a politikai munka sem. Hogy valaki, ahol megvan a politikai munka, mondjuk Rik Lajos Veszprémbe, ő 9% ponttal többet hozott, mint az ellen. Ellenzéki lista, azért, mert dolgozott.
Nem tagadom, de hogy szerintem ezt országos szinten ehhez a sikerhez adni kell ezeknek az embereknek a kezében, mert dolgozni tudnak a helyi szinten, és ezt szerintem eddig hiányzott minden alkalommal.
Magyarul akkor blokkosodás, egy blokk, üzenet, fölülről vezérelt valamilyen fajta stratégia, és akkor lehet ugye valamilyen szinten belsőbe szállni. Amik ezek nincsenek meg, ezek az alapvető dolgok, akkor lényegében mindig ugyanaz fog megismétlődni, nem? Hiszen a választási rendszer bele van kódolva, vagy ez fog történni. Jól foglalom össze?
Szerintem igen.
Jó, hát igen. Térjük akkor át arra, viszont akkor a mostani két választásra, ugye van az EP választás, ami ugye hát mégis a legarányosabb választás, amit el lehet képzelni, és ugye van az önkormányzati választás, két egyébként teljesen más logikájú választás, de mégis ugye össze lett tolva, ugye azért a hivatalos indoklás szerint, mert hogy spórol a magyar kormány, hát ő egy nagy spóroló, főleg a ilyen dolgokban, körülbelül annyit lehet ezen spórolni, mint egy nemzeti konzultáció, körülbelül a körül van, de ez most egy másik kérdés, nyilván nem ezért történik. Mit kell tudni az EP választásról, és mit kell tudni az önkormányzati választásról, és hogyha tisztán arányos választás ugye az EP választás, akkor ugye megnyílik a kérdés, hogy akkor hát akkor itt valamit keltettek barátaim, itt lehetne megverni a Fideszt, de nem ez történik.
Én nem akarok azzal vitatkozni, hogy a két választás összevonása az egy politikai csapda helyzet az ellenzéknek, de egyébként szerintem racionális dolog, és nem a pénz miatt. Tehát a pénz az mindig egy ilyen demagóg dolog szerintem a választások kapcsán, hogy jaj, ne költsünk rá annyit, mert hogy olyan drága, viszont az tény, hogy tehát sokkal racionálisabb, és szerintem a részvételnek jót tesz az, hogy a kettő egyszerre lesz tartva. Nem kell az embereknek kétszer elmenniük olyan választásokon részt venni, főleg az EP választás esetében, ahol nehezen tudják megragadni azt, hogy pontosan itt mi lesz a következménye a szavazatnak. Az önkormányzatnál ezt még azért ezt jól tudják, és látszik is, hogy magasabb a részvétel rendszeresen. Szóval szerintem az összevonás egyébként racionális, meg kellett volna lépni akkor, amikor bevezették az 5 éves önkormányzati ciklust. Amikor egy évre került a kettő, akkor. De ugye akkor nem történt ez meg, hanem most, amikor ez egy kedvező lépés a Fidesz számára, akkor teszik meg. Na jó, de ez csak egy ilyen mellékszál. Igen, hát ugye az EP választás és az, amit most tudunk az indulókról, az akkor demonstrálja ezt az egészet, hogy az arányos rendszerek azok paradox módon egyébként hátrányosak az ellenzék számára, mert hogy el fog indulni most, én nem is tudom most, hogy mennyi éppen a szám.
Egyszer kiszámoltuk, szóval most már 15-nél tart.
15, nyilván ennek egy részét nem kell nagyon, tehát nem kell sokat számolni velük, de azért összességében is csak én láttam egy kutatást talán múlt héten, ahol 14%-nyi szavazatot jósoltak azoknak a pártoknak, akik küszöb alatt lesznek az EP választáson.
Ami azt jelenti, hogy ennyi szavazat fog elveszni.
Ez elveszik. Én ennél mondjuk optimistább vagyok, vagy realistább, vagy nem tudom, tehát hogy szerintem az sok, a 14, mert az a tapasztalat egyébként, hogy a magyar választók egész jól be tudják lőni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy nem szavaznak a küszöb alatti pártokra, inkább biztosra mennek. Ez sok választáson megjelenik. A 90-es években magas volt a küszöb alatti pártoknak a szavazataránya, tehát sok ilyen párt kapott szavazatot, és aztán elpárlogtak. Először a szavazatok, aztán a pártok is. Az EP választáson ez kicsit magasabb, kicsit több, de szerintem van egy ilyen biztonsági játék, szeretnék az emberek, hogy hasznosuljon a szavazatuk, kevesebb lesz szerintem ott a végén.
De ez hogy van, hogy az egyik oldalon az ellenzék, mondjuk a 22-ben összefogott ellenzék állandóan azt követeli, hogy legyen a választási rendszer megváltoztatva, legyen arányosabb, mert akkor lenne esélye a győzelemre, és amikor eljön az a választás, ami a legarányosabb, ahol egyébként lehetne érdemben közel kerülni a Fideszhez, ott pedig mindenki külön indul. Ennek szerinted mi a mondjuk politológiai magyarázata, hogy nem az lenne itt, nem ennek van a legkisebb belépési küszöbben, nem az a választás az, ahol kb. A legegyszerűbben lehetne a Fideszt megszorítani, mert hiszen csak ugye a listára kell szavazni, csak az el kell vinni minden ellenzéki érzelmű szavazót, aki a Fideszt nem szereti, és lehet, hogy nem is akarja még leváltani, csak üzenni akar neki, és akkor itt ki lehetne egy egészen ilyen fejfejmenetni eredmény kihozni. De nem ez történik.
Nem ez történik. Ugye valóban itt a alacsony belépési küszöb, több szempontból is alacsony a belépési küszöb, és de azt látjuk, hogy ahogy mondtam, ez ösztönzi őket arra, hogy minél több elinduljanak, és arra használják ezt a választást, hogy egymást megmérjék, egymásnak az erőviszonyait rendezzék. Ugye ez 19-ben milyen praktikus volt, mert az önkormányzati választások előtt megvolt a leosztás a 19-es az EP eredmények alapján, hogy akkor itt nagyjából ilyenek az erőviszonyok, ez alapján osztogassunk akkor mandátumot, vagy helyet, induló helyet nyilvánvalóan. De teljesen igazad van abban, hogy pont ez egy olyan választás, ahol egyébként mivel nem fogja fölnagyítani a rendszer a Fideszt, ezért meg lehet közelíteni, 2010 óta először meg lehetne közelíteni a Fidesznek az eredményét, de ahhoz azt megint csak egységgel lehetne megcsinálni, bár itt megengedőbb ez a rendszer. Tehát még csak arra sem lenne szükség, hogy tényleg egyetlen egy nagy lista induljon. Szóval itt például kettővel még lehet operálni, tehát nem lenne muszáj teljes egységet létrehozni. Az a mandátum kiosztási mód, amit alkalmazunk az EP választásokon, az olyan enyhén bünteti meg azt, ha egy nagyobb több ketté válik. Egy mandátumot talán számíthat, de olyan sokat nem. Tehát igen, meg lehetne szorongatni a Fideszt nagyobb egységgel.
De szerintem az ellenzéki vezetők mit gondolnak?
Nem ez a célja a választáson a pártoknak szerintem. Tehát, hogy...
Hanem
az.
Nem az a célja, hogy legyőzzék a Fidesz, hanem az, hogy legyőzzék egymást.
Igen. Én ezt tudom kiolvasni ebből a viselkedésből, és ilyen szempontból szerintem egymás csapdájában vannak. Tehát, hogy ugye mindenki attól tart, hogy ő fog beesni küszöb alá, akkor neki vége van. Mindenkinek az a célja, hogy ő legyen nyilván nem mindenki reális célja, de hogy ő most megmutassa, hogy ellenzéki vezető szerepet kaphat. És ebből ugye senki nem száll ki, pedig ugye tényleg csapda helyzet. Bocsát,
legyünk megengedőek, mert az MSZP tényleg azt mondja már maga parlamenti küszöb alatti támogatása mellett is, hogy közösen kéne indulnia az ellenzéki pártoknak, és akkor lenne bármifajta eredménye. De az a kérdésem hozzád, hogy amit mondtál egy pillanatra, hogy a 22-es összefogás nem volt egy hiteles összefogás, és az ellenzéki szavazók nem gondoltak rá hitelesen. Szerinted mi volt az, ami, de ez egy nehéz kérdés, tudom, de szerinted mi az, ami a fő hitelességi problémája ennek az összefogásnak, hogy miért nem érzik a választók ezt egy elhatározásnak? Szóval mit látnak, mit éreznek, amiért nem tudják ezt elfogadni, hogy ez mégis egy közös indulás?
Hát ugye egyrészt szerintem nem működött úgy, nem viselkedett úgy, nem kommunikált ilyen egységként ez az egységben Magyarországért kampány. Nagyon kivehetőek voltak a szereplők a háttérben, ugye ennek voltak nagyon látványos, meg kevésbé látványos elemei, de összességében szerintem tehát ez itt azt láttuk, hogy azok a szereplők, akiket egyébként is szoktunk látni, tudjuk, hogy hova tartoznak, ők most valamilyen egy helyre kerülnek a szavazólapon, de ettől függetlenül ilyen autonóm karakterekként mozognak ebben a történetben, különösebben összehangolt üzenetek nélkül. Szerintem, és ugye van egy lista, amin ugye megint megjelennek ugyanazok a szereplők. Én nem hiszek abban, hogy nem 50 nap alatt győzünk meg választókat arról, hogy mi vagyunk az új egységben lévő új erő, hanem ugye ez egy hosszabb folyamat, amit az 50 napban pedig mozgósítom azt, akit sikerült addig meggyőzni. Nekem ez az elképzelésem arról, hogy hogyan kellene ennek működnie. Tehát nagyon későn jelent meg egységben ez az erő, ugye ott volt egy ilyen nagy szünet, és utána is széttartó volt a kommunikáció, illetve tartalmilag, valószínűleg a megosztottság miatt egyébként, de tartalmilag is ugye tehát hiányos volt.
És közben felnőtt ugye a Mi Hazánk melléjük, a jobb oldalon egy parlamenti alternatívaként, és ez is ugye már megnehezítette az egység vagy blokkban indulást, nem? Vagy szóval, hogy amit te mondasz, és amit én is gondolok, az azt jelenti, hogy lényegében akkor lehet mondjuk az EP választáson is, de főleg az országgyűlési választáson is érdemi alternatívát kínálni a Fidesz-szel szembe, hogyha egy nagy párt van. Az EP-nél, amit mondtál, talán lehet egy másik is, de ugye az is inkább csak egy, tehát egy plusz egy, tehát kettőnek, három már nem tud alternatívát kínálni, ugye jól gondolom.
Szerintem igen. Tehát ugye a kettő is ennek az egésznek ezt az ilyen lélektani hatását, hogy valaki megközelíti a Fideszt, már ott is elveszik, hogy akkor össze kell adni, hogy akkor az egyik lista, meg a másik lista, tehát hogy valójában igazán akkor lenne, hogyha egy blokk.
Tehát magyarul, hogyha ezt tudjuk mi, és nem azt, hogy tudja a Fidesz is, akkor a Fidesznek az a stratégiai célja, hogy ez soha ne jöjjön létre, ugye? Hiszen akkor az ő magukára rajzolt választási törvény átalakulhat egy fegyverré ellenük, mert hogyha valaki túl jól szerepel, akkor hirtelen, hogyha pariba lennének, akkor hirtelen a másik blokk kerülhetne olyan szituációban, mert ők kerülnek. Magyarul őket tudnám mondjuk ezzel a plusz szavazatokkal kompenzálni a választási rendszer. Ezt jól látom?
Igen, szerintem a Fidesznek azért ennél valamivel komplexebb a megközelítése. Tehát ilyen terelgetés van, egyensúlyozás van itt a dolga, hogy összeterelem, hagyom szétesni, motiválom arra, hogy szétesen.
Vigyázok rá, hogy nagyon szétesen.
Lásd Budapest, tehát hogy ne essen szét nagyon, hanem tehát szerintem egy ilyen tiritoli játékot játszanak a szabályokkal.
Megállás nélkül finom hangolják,
igen,
ugye?
Szerintem igen.
De a lényeg az, hogy ne legyen soha egy egység.
Igen.
Jó, térjünk rá az utolsó blokkunkra, ugye lesznek a helyhatósági választások. Erről mit kell tudni, ugye ez egy nagyon bonyolult rendszer, nem is egy rendszer, hanem sok rendszer van, de mi igazából foglalkozunk a megyei jogúvárosok kérdéskörével. Hoztál arról nekünk kettő grafikont is. Kérlek, beszéljünk erről, mit kell ezzel látni, és főleg még egyszer, aki hallgatja, az is értse, hogy mi van előttünk.
Jó, tehát itt ugye a Fidesz és az ellenzéknek a szavazat különbségét látjuk, listás szavazat különbségét 2022-ből, azokban a megyei jogúvárosokban, ahol ellenzéki lett a városvezetés 19.
Vagy 19, vagy Szegeden.
Vagy már korábban, így van.
Vagy Hódmezővásárhelyen, ugye 17-ben.
Így van. És ugye itt azt látjuk, hogy a Szeged, Dunaújváros és Pécs kivételével az ellenzék minden olyan megyei jogúvárosban kevesebb szavazatot kapott, mint a Fidesz. Ahol egyébként ő adja a polgármestert.
Ezt hogyan tudod magyarázni?
Hát itt azt gondolom, hogy ennek a magyarázata az, hogy ugye ezek az önkormányzati lehetőségek, eszközök, infrastruktúrák, források, maga a pozícióból fakadó mindenféle előny, ez hogyan lett használva. Nyilván a 22-es kampány nem kedvezett ezeknek a településeknek, tehát hogy ott hogy ebben volt valamilyen mérséklődés például itt az erőviszonyokban, tehát az ellenzéknek az előnyében, azt szerintem egyébként értető lenne, de az, hogy ilyen mértékű, és szinte mindenhol, tehát igazából kivételek azok a települések, ahol meg tudta őrizni a vezető szerepét az ellenzék.
Igen, és ugye az, hogy kiegészítésben, hogy a Dunaújvárosban ugye azért nem nyert az egyébként akkor jobbikos egyéni képviselő, nem újrázott újra, mert hogy a mert a Dunai Városhoz hozzárajzolt vidéki részeken teljesen ugye,
így van,
és a Fidesz tarolt.
És Szegeden is Pécsen ugye a városnak azt a felét, azt a választókerületi részét, amelyikhez vidéki
területések
vannak csatolva, azokat elvesztette az ellenzék. Annak ellenére, hogy egyébként ezeken a településeken többségben van, tehát hogy itt igazából ugye ez nem is három mandátum, hanem ugye ötből, mert öt lenne a három település együtt, Szeged, Dunai Város, Pécs,
abból lett kettő.
Így van,
abból. Na, ugye milyen érdekes. Szóval akkor azért mégis, aha. És amikor nézzünk Szombathelyre, ugye amit fölényesen nyert az ellenzék 19-ben, itt meg 12%-kal a Fidesz aztán rávert, ezt hogy tudod magyarázni, vagy hogy lehet ezt nézni?
Hát nehéz megmagyarázni, de én azt gondolom, hogy ugye az eredményt látjuk, tehát hogy én nem látom azt, hogy mi történt előtte, az eredményt látjuk, és az eredmény pedig azt mondja, hogy nem használták úgy ezt a pozíciót, ahogyan azt politikai hatékony lett volna. Most ez egy nagyon kifinomult módja volt a dolognak, de szerintem erről szól az, amikor behoztátok a önkormányzati lapokat, és nem jelent meg benne a kegyelmi botrány. Ezek a kihagyott lehetőségek, azok, amik fölépülnek arra, és fölépítik azt a helyzetet, ahol így meg lehet fordítani ezt a... Aha.
És a másik a grafikon, amit hoztál nekünk, ott mit kell látnunk?
Ugye ez olyan fideszes vezetésű településeket mutat, városokat, ahol a 2022-es szavazat különbségek alapján lenne mit keresnie az ellenzéknek, vagy érdemes lenne ezeket megpróbálni elnyerni, és ugye ráadásul itt több település is 2019-ben ellenzéki többségű képviselőtestületet kapott, ugye? A polgármesterek maradtak mindenhol a Fidesz színeiben, de ugye Szolnokon, Nagykanizsán és Szekszárdon is ellenzéki többség van a képviselőtestületben, és például egyébként szerintem, ami engem meglepett itt, hogyha megnézzük a szolnoki eredményt, ugye Szolnokon fideszes polgármester van, nagyon szoros, nagyon-nagyon szoros, tehát azt mondom, hogy talán 200 szavazat különbséggel győzött a fideszes polgármester jelölt, és ezt a pici eltérést, ezt Szolnok tudta tartani 2022-ben. Magyarul jobban teljesített egyébként, mint több olyan ellenzéki vezetésű város, ahol ugye megfordult, és adott esetben, hogy láss Szombathely, amit te is kiemeltél, ugye jelentősen megváltozott a két párt, vagy a ellenzék és a kormány között az erőviszony. Szóval azt hiszem, ez például egy rendkívül ígéretes lehetőség.
Ott is van, látod, pirossal van jelölve, és ugye a vétó volt is Szolnokon, és lehet, hogy még lesz is, és nagy reményekkel nézzük most már azt, hogy talán mint hogyha megállapodott volna az ellenzék, kivéve az LMP, mert ugye az LMP az, hogyha az ellenzéknek a része, ő külön indul Szolnokon, de a lényeg az, hogy itt Szolnokon egyébként győzni lehetne ugye az ellenzéknek.
És itt azt mondom, hogy kellene. Ugye,
tehát,
hogy
kellene.
Kell, itt kellene, ilyen helyen, ilyen lehetőségekkel, ilyen, amit látunk az adatokból, itt kellene győzni.
És Veszprémről mit gondolsz? Ugye szintén, mondom, azt is pirosra jelöltük még.
Azért vagyok mondjuk Szolnokhoz képest kevésbé optimista, mert nagyon jó a 22-es eredmény, viszont a 19-ben magabiztosabb volt ott jelentősen a Fidesznek az önkormányzati győzelme, mint mondjuk Szolnokon, Nagykanizsán.
De ez jelölt kérdés szerinted? Vagy szervezettség kérdése, vagy kampány kérdése? Mit gondolsz erről?
Szerintem Veszprémnek a korábbi tapasztalatok alapján hát abszolút nyerhető helynek kellene lenni az ellenzék.
Ugye, az ellenzék nyert is, ugye? Így Kéz Zoltán nyert.
Sőt, ugye igen, az egy fontos fordítása volt a 15-ös...
És 2006-ig ugye 16 éven keresztül Diós László volt a polgármestere Veszprémnek.
Igen. És ugye ott már úgy látjuk, hogy megállapodás is van a pártok között. Itt nem minden településen tudjuk, hogy mi lesz a végső felállás.
Hiszen csak 87 nap van hátra a választásokig.
Így van.
Miért is kéne tudni?
Igen. Ugye ebből a szempontból aztán Győr a legizgalmasabb, ahol nem tudjuk, hogy mi fog történni.
Hát Nyíregyháza is elég izgalmas szerintem, de igen. De ugye a Győr, ugye az egy, mégis, hogy látom, Győr az egy fideszes fellegvár. Tehát a Győrt úgy lehetne elhódítani az ellenzéknek, hogy egyrészt lenne saját egyszemélyes jelöltje, ha jól voltam akkor, és még egyszer a vétó jövő héten Szombaton egyébként Győrből fog élőben jelentkezni, de Győrben ugye nincsen megállapodás, hanem valamilyen fajta előválasztás van, de az egyik, a harmadik fél nem akar belemenni az előválasztásba. Ugye még egyszer mondom, ma 87 nap van hátra, tehát mikor is lenne ez a vita, mint 87 nappal a választás előtt. De a lényeg az kell látni ezekben a számokban, hogy ez a kérdésem is hozzád. Mennyire nyúlt bele a Fidesz mondjuk a megyei a választási rendszerébe, azt hogyan tudnád jellemezni, mennyire arányos, mennyire mennyire szabályszerű, mennyire kedvez a Fidesz számára, vagy inkább azt hagyta, és nem annyira foglalkozott vele?
A struktúrát nem változtatta meg, az alapvető struktúrát. Ugye vegyes választási rendszert használunk az önkormányzati választásokon, minden 10 000 fő fölötti településen, beleértve a megyei jogú városokat is. De ez a vegyes rendszer teljesen más, mint az országgyűlési, mert hogy szavazni a polgármesterre tudunk, őket közvetlenül választjuk mindenhol, illetve egy egyéni képviselőre a város valamelyik kerületében, település valamelyik kerületében. A listára senki nem szavaz, az csak kompenzációs funkciót lát el. És ez látszik az eredményeken is, hogy például ott, ahol az egyéni kerületeknek a többségét megnyeri az ellenzék, ott is van egy izmosabb Fidesz frakció, meg KDNP frakció. A kompenzáció miatt, ami ugye ebben az esetben nem keveri össze semmilyen más szavazattal, nincs egy győztesnek prémiuma, nem szavazunk rá közvetlenül, tehát nem tud érvényesülni az, amit egyébként az emberek ahogyan szavaznak, hogy ugye a Fidesznek mondjuk több boksa van, így tényleg tisztán kompenzációs funkciót lát el, ezzel sokkal erősebb, és így azért a veszteseknek biztosít komolyabb képviselet.
Ez a megyei jogvásárlásnak
a
rendszere.
Így van.
Mit gondolsz arról, hogy van egy változás, ezért történhet a mostani választásokon, azzal, hogy a kutyapárt, illetve a Mi Hazánk is szemmelható tényezővé vált. Ugye, ha jól értem, akkor ők arra hajtanak, hogy minden megyei jogú városban kompenzációs listáról jussanak be a közgyűlésbe. Mennyire fogja, vagy mennyire tudja ez átrendezni az erőviszonyokat, illetve ezekben az ellenzéki megyei jogú városokban mennyire lehet veszélyes mind a kutyapárt, mind a Mi Hazánk a testületi többségre?
Hát ugye 5%-os küszöb van ezeken a listákon is. Ez azt jelenti, hogy azért ahhoz, hogy valakinek ez biztosan meglegyen, ahhoz nem elég egy-két jelölt. Tehát, hogy ott azért a kerületeknek egy többségében kell elindítani egyéni jelölteket, akik aztán lehet, hogy elveszítik, de ugye a töredék szavazatokkal ugye így lehet rájátszani a kompenzációs mandátumra, és az akkor sem fog jelenteni olyan jelentősen sokat, tehát hogy ezt azt gondolom, hogy egy-két mandátum, amivel számolni, de inkább egy.
És a fővárosban mit gondolsz? Ugye a fővárosban teljesen új rendszer szerint, régi új rendszer szerint fogunk szavazni. Ennyit arról, hogy mennyire van jogbiztonság, hiszen azt is ugye egy magát ellenzéknek valló pártnak a módosítója alapján szavazta meg az országgyűlés, hogy visszahozta a listás választást a fővárosba. Mennyire alakulhat a fővárosban át az erőviszony az új választási, vagy régi új választási rendszer miatt? Illetve a kutyapárt miatt?
Igen. Egyébként amúgy a Mi Hazánk részéről jogos a javaslat, hiszen nekik ez egy kedvező helyzetet teremt. Ugye,
hát jó, ugye csak Magyarországon.
Csak de egy pillanat, tehát, hogy teljesen nem idegen ez a dolog, vagy nem furcsa, hogy ők egy ilyen javaslatban nyújtanának.
Csak elfogadták.
Hogy nem szavazzák meg? Aha. Ugye nem fogadták el a saját javaslatukat az országgyűlésben, nem szavazták meg, tehát innentől kezdve megdöbbentő a történet, de...
Jó, ugye azért nem szavazták meg, csak legyek én az ördögügyvédje, mert hogy volt egy másik javaslatuk is, amivel átalakít, azt kérték,
van,
hogy...
Egy határozati javaslat.
Így van, hogy alakuljon át az országgyűlési választásnak a szabálya is, de hát ugye ezt nem támogatta a Fidesz-KDNP frakció, de a másikat viszont támogatta. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy listás szavazás, tehát most már ugye Budapesten az a különbség, az eddigi szavazásoktól eltérően, hogy listákra is lehet majd szavazni, ami a fővárosi közgyűlésnek a testületi többségét fogja meghatározni. Mennyire változik meg így a hatalmi helyzet szerinted?
Hát ugye a következményeit már most látjuk. Ugye elindult a
tárgyalás. Szokásos tangó.
Igen, ki akar külön listát, ki hajlandó közös listát állítani, és szerintem ez volt egyébként az elsődleges funkciója ennek a ugye visszaállításának a 2014 előtti rendszernek, ami egyébként olyan sok gond valójában nem lenne, ugye a probléma az, hogy mennyivel röviddel a választások előtt gyújtják be ezt a módosítást, mert egyébként a köztes időben a budapesti közgyűlésnek a tagjai, azok nem közvetlenül lettek megválasztva, hanem ugye részben a győztes polgármesterek mentek, részben pedig egy ilyen kompenzációs mechanizmussal a vesztes polgármester jelöltek közül, hát ha ők voltak a listán, de az ő szavazataikkal lehetett bejutni. Ami ugye egy nagyon furcsa közvetett rendszer, ilyet nem használtunk soha, tehát idegen is volt egyébként a magyar rendszerben, de arra alkalmas volt ugye, hogy mivel a polgármesterek azok többségi rendszerben vannak megválasztva, ezért biztosítson egy többséget a Budapesten a legerősebb politikai tömb számára a fővárosi közgyűlésben. Ugye ez vélhetően, ez most megkérdőjeleződik, vagy megszűnik ez a többség. Részben ugye a kutyapártnak a ugye nyilván a választási rendszer átalakításával, ami arányosabb lesz, részben azzal, hogy a kutyapárt nagyobb erővé vált, várhatóan lesznek bent képviselőik, ami ugye már is megbontja azt a matekot, hogy amíg még ha csak két töm van benne, akkor valakinek valószínűleg többsége lesz, tehát vagy a ellenzéki szövetségnek, vagy a Fidesznek. Ugye, hogyha a harmadik szereplő kutyapárt Mi Hazánk bekerülnek, akkor ott már matematikailag nagyobb az esélye annak, hogy senki nem tudja összerakni egyedül a
koalíciós kényszer.
Így van, lesz koalíciós kényszer, és ugye olyan szereplőkkel, olyan új szereplők jöhetnek be, és nyilván itt inkább a kutyapárt az, aki azért erre esélyes szerintem, de hogy ami nem a megszokott koalíció, ugye most is nagy koalíció van a fővárosban, tehát hogy ugye nagy párt összefogás, de ugye olyan külső szereplőből, aki hát nem feltétlenül alkalmazkodik olyan mértékben
az elmúlt abban láthatjuk
azért. Mint a régi szövetségesek.
Igen. Az elmúlt abban láthatjuk, hogy ők is nehezen érik meg a nagy pártiságból adódó kérdéseket.
Egyébként a Mi Hazánk szerintem olyan szempontból lesz érdekes, annak szerintem lélektani hatása lesz, hogy ahogy most látjuk a megyei listáknak az alakulását, ugye nem lenne meglepő, hogyha az ország nagy részében második erőként jelenne meg a megyei listákon.
Kicsit még beszélünk erről, egy másodpercet még erről a megyei listáról, nagyon fontos dolog. Mik ezek a megyei listák? Ugye, mit kell róluk tudni?
Ugye a megyék rendelkeznek Magyarországon saját önkormányzattal, önkormányzatisággal, és ennek megfelelően saját közvetlenül választott képviselőtestülettel, megyei közgyűléssel. A közgyűléseket pedig teljesen arányos rendszerben listán választják meg a tagjaikat.
Azok, akik nem a megyei jogúvárosban laknak.
Így van, a megyei jogúváros ugye kiemelkedik ebből a rendszerből, ugye az egy önálló entitást képez ilyen szempontból, nem része a megyének. A megyei jogúvároson kívül élők, akár mekkora településen laknak, ők kapnak egy megyei listás szavazólapot a választások napján. Szerintem nagyon kevés figyelmet fordít erre mindenki gyakorlatilag. Részben ez a megyének a felemás szerepéből fakad, tehát hogy funkcionálisan mit csinál, mit nem csinál, mi a jelentősége, ez egy ilyen, egyébként rendszerváltás óta egy ilyen kérdőjeles dolog. De, és ugye jellemző, hogy polgármesterek egyébként ülnek bent, tehát hogy valóban ott a településeknek a településeken aktív politikusok kerülnek végül be ezekre a listákra.
Ahol mindenhol abszolút többség van a Fidesznek egyébként 19
így van,
óta is.
Így van, és ugye ráadásul de 19-ben még voltak különböző konfigurációi ellenzéki együttműködések indultak el, ennek ellenére ott nem volt sikeres az ellenzék, tehát az a fajta hurrá győztünk hangulat, ami a önkormányzati választásokat jellemezte, ezt a megyékben, ha megnézzük a számokat, akkor nem volt alaptalan volt, ugye, mert hogy ott ez nem jelent meg egyáltalán, és most persze nem tudjuk, hogy milyen felállásban fognak indulni. Tehát én nem olvastam erről semmit, hogy lennének-e már tervek, de várható a jelenlét hiánya és a megosztottság miatt, hogy a Mi Hazánk lesz az, amelyik itt érvényesülni fog. Nyilván a Fidesz után, tehát nyilvánvaló, hogy nem veszélyezteti a Fidesznek a pozícióját, de szerintem annak lesz illetve a jelentősége.
És ezt ki is fogjuk majd használni.
Így van. Ráadásul, ugye, ahogy mondtam, hogy a 26-nak ez az előszobája, a felkészülésben rendkívül fontos az önkormányzati választás. Ugye most beszéltük meg, hogy a kerületekhez mekkora vidéki elemek csatlakoznak. Hogyha azokban a vidéki elemekben nem alakul ki semmilyen aktív jelenlét, akkor esélytelen az, hogy ezeket megfordítsa az ellenzék.
Péter, összefoglalóan csak egy utolsó gondolat. Amit te mondasz, és egyébként én is vallok, az az, hogy van egy rendszer, amit a Fidesz képített magának, a választási rendszer, ehhez kéne stratégiát alkalmazkodnia az ellenzéknek, teljesen egyértelmű, hogy hol kell beavatkozni, teljesen egyértelmű, hogy hova kell koncentrálni az erőforrásokat, és milyen mennyiségüket, és teljesen egyértelmű, hogy milyen módon kell elindulni, és mégse történik ez meg, ugye? Ha jól értem, akkor ez a... Tehát magyarul egy papíron meg le lehetne írni, hogy hogyan kéne elindulni az ellenzéknek, hova kéne koncentrálni az erejéket, mikor kéne elkezdenie kampányolni, milyen típusú embereket kéne felépíteni, hogyan kéne szervezni a kommunikációját, és ezzel szemben nem ez történik, de mégis ez nem egy ördögi, megugorhatatlan állapot, hanem igazából egy... hogy mondjam, alkalmazkodni kéne arra a törvényi helyzetre, hogyha az ellenzék szeretné választásokon legyőzni a Fideszt. De ugye, ha jól értem, minden egyes választás előtt az ellenzék különböző köreiben a bojkott, mint kérdéskör felmerül, és aztán pedig minden egyes alkalommal ez elvetődik, és a mostani szabályok szerint részt vesznek a választásokon.
Így van, tehát úgy foglalom össze, hogy az nem megváltozhat. Meg lehet változtatni, ha egyszer valakinek kétharmados többség lesz, akkor változtassa, amire szeretné a választási rendszer. De a jelenlegi helyzetben semmi értelme a rendszernek a átalakításáról, meg igazságosabbá tételről beszélni, alkalmazkodni kell hozzá. Ezek között a keretek között lehet csak egyébként legyőzni a Fideszt, hogyha valakinek ez a célja, akkor nincs más választás, amit ezekhez alkalmazkodjon. És mondom, szerintem káros bizonyos napú pótcselekvés túldimenzionálni a választási szabályokat. Remélem, hogy itt azért kiderült, hogy nagy jelentőségük van, nagy befolyással vannak a politikai életünkre, de hogyha ezeket arra használjuk, hogy csak megmagyarázzuk velük az eredményt, ahelyett, hogy alkalmazkodnának hozzá a szereplők, akkor nyilvánvaló, hogy nem lesz változás.
Köszönöm, Péter, hogy itt voltál velünk. Ez volt a Vétó 23. adása a Fidesz választási rendszeréről, illetve arról, hogy hogyan és milyen stratégiával kéne az ellenzéknek neki kezdenie a gondolkodásnak, hogy egyáltalán kihívóként tudjon fellépni a Fidesszel szembe. A Vétó mostantól kezdve kampányüzemmódba kapcsol, és jövő héten már Győrben fogunk élőben jelentkezni arról, hogy mi a helyzet ott, tud-e ott az ellenzék labdába rugni a Fidesz jelölttel szembe. Ha az adás tetszett, kérlek iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, illetve van a Vétónak saját podcast csatornájára is. Ha akarod nekünk írni, írjatok a veto@partizanmedia.hu mail címre. A szerkesztők nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, én Ruf Bálint voltam.